Mózes első könyve 20. rész. Azután elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádés és Súr között, és jövevényként élt Gerárban. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abimélek, Gerár királya érteküldött, és elvitette Sárát. Isten azonban eljött Abimélekhez éjjel, álmában, és azt mondta neki, meg fogsz halni az asszony miatt, akit elvitettél, mert férjes asszony. Abimélek azonban még nem közeledett hozzá, és azt mondta, Uram, az igaz népet is megölöd, hiszen ő mondta nekem, hogy a húga, az asszony meg azt mondta róla, hogy a bátyja. Én tiszta szívvel és ártatlan szívvel tettem ezt. Akkor ezt mondta neki álmában az Isten. Én is tudom, hogy tiszta szívvel tetted ezt. Ezért óvszalak magam is attól, hogy vétkezzél ellenem. Ezért nem engedem, hogy érintsd őt. Most tehát add vissza annak az embernek a feleségét, mert próféta ő, és imádkozik érted, hogy életben maradj. Ha azonban nem adod vissza, tudd meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzád tartozónak. Fölkelt azért Abimélek reggel, hívatta valamennyi szolgáját, és elbeszélte nekik mindezt. Az emberek nagyon megijedtek. Ekkor hívatta Abimélek Ábrahámot, és azt mondta neki, mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy ilyen nagy vétekbe akartál belevinni engem és országomat? Olyan dolgot tettél velem, amilyeneket nem szabad tenni. Majd azt kérdezte Abimélek Ábrahámtól. Mire gondoltál, amikor ezt tetted? Ábrahám felelte. Azt gondoltam, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és megölnek a feleségemért. De valóban húgom is ő, az apám leánya, csak nem az anyám leánya. Így lett a feleségem. Amikor vándorútra indított engem Isten apám házából, ezt kértem tőle. Azzal mutasd meg szereteted irántam, hogy bárhová megyünk, mindenütt azt mondod rólam, hogy a bátyád vagyok. Akkor vett Abimélek juhokat, és ökröket, szolgákat és szolgálókat, és Ábrahámnak adta. Sárát, a feleségét pedig visszaküldte hozzá, és ezt mondta Abimélek. Itt van előttem az országom, itt van előtted az országom, lakj ott, ahol jónak látod. Sárához pedig így szólt. Íme, 1000 ezüstöt adtam a bátyádnak, ez felment téged mindazok előtt, akik veled vannak, mert így minden tekintetben igazolva vagy. Ábrahám pedig imádkozott Istenhez, és meggyógyította Isten Abimeleket, feleségét és szolgálóit, úgyhogy ismét szülhettek, mert az Úr meddővé tett minden nőt Abimelek házában, Sárának, Ábrahám feleségének az esete miatt. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk.
Micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Micsodák vagyunk mi. Micsoda vagy te, hogy Isten gondol rád. Úgy megütötte a felolvasott Zsoltárból a fülemet, hogy kik vagyunk mi, hogy Isten így foglalkozik velünk, hogy Isten így gondol ránk, mint ahogy ma azt majd hallhatjuk. Ábrahám története van előttünk, hogyha valaki az útmutató szerint olvassa az Isten igéjét, akkor ma ezzel a történettel találkozott. Ezzel a történettel, ahol Ábrahám egy újabb bukásáról olvasunk, egy olyan helyzetről, ahonnan nem volt emberileg kiút, hanem ahonnan csak Isten tudott valami kiutat teremteni. Ábrahámról, akit Isten elhívott még jó néhány évvel azelőtt, azért, hogy néppé tegye, nagy néppé tegye, azért, hogy áldást adjon neki, és az áldást tovább vigye, és azért, hogy egy földet, egy speciális, egy bizonyos földet adjon neki. És ez a mai történet így áll előttünk, mint amiben Ábrahám immáron nem először sodorja ezt az ígéretet veszélybe. Néhány fejezettel korábban olvasunk arról, hogy elválik Lóttól, Lót megy a termővidékre, gazdagon termővidékre, és ott letelepedik, de a rossz részt választotta. Látjuk azt, hogy milyen helyzetbe kerül Sodomában, és látjuk azt, hogy az a termékeny földnek is hiába a szeme gyönyörködteti, el kell pusztulnia. És Ábrahám pedig elmegy nyugatra, mi van ott, sivár vidék, és ezért aztán még egyszer költöznie kell, még egyszer tovább kell állnia, azaz az egész mindennel, amilyen van. Elmegy délre, elmegy egy Gérár nevű helyre, és ott telepedik le. Ábrahám ilyen vándorló életet él, mint ahogy tudjuk is, nomád ember, nomád életmód, nem csak ő van egyedül, nem csak a családja, hanem sokan vannak vele. Egyik helyen 318 legényt tudott összeszedni abból a kis törzsből, abból a családból, ahol ő él. Nagy sátor telep, nagy sátor lakótelep ez gyakorlatilag, amit ő magával visz. Éppen ezért nagy kérdés mindig az, hogy ahova mennek, ott vajon jó szívvel fogják-e őket fogadni. Mindig olyan helyre mennek az ilyen nomád pásztor népek, ahol a város a közelben van, de hát nem sivatag, a város peremén, azért, hogy amit ők megtermelnek, azt el tudják adni a városban, és amit a városban megtermelnek, meg lehet vásárolni, azt ők is meg tudják vásárolni. Ők adnak tejet, húst, bőrt, és ezért cserébe kapnak gabonafélét, kenyeret. És most is ez történik, egy újabb helyre telepedik le, egy újabb helyen vajon hogy fogják őt fogadni. Sokszor ment a területért a küzdelem, a háború, a harc, mert hogy akik letelepednek, azok egy bizonyos földet, jó termőlegelőt, amit be is lehet szántani, elfoglalnak. És ezért nagyon kérdéses az, hogy hogyan fognak most engem fogadni. Egy ilyen kiélezett helyzetre hívta el Isten. Bárhova megy, mindenütt vendég, és nincs maradandó városa, nem a sajátja, és mindig újra és újra tovább kell költöznie. És újabb kihívások, hogyan fognak engem ott fogadni. Talán aki többször váltott munkahelyet, az megérti, mi az, hogy újabb helyre, hogyan fognak fogadni. Be fognak-e fogadni? Nem fognak-e kiutálni? El fognak-e fogadni? Tudom-e magamat élni, vagy színészkedni kell? Igazat mondhatok-e, hogy ki vagyok, milyen hátterem van, milyen családi állapotom, milyen vallásom, vagy színészkednem kell? És aztán itt jutunk el addig a pontig, amit ma felolvastunk, gyakorlatilag két mondatban összefoglalja a történteket a Szentíró. Azt mondja két versben, azután elindult onnan Ábrahám a délvidék felé, letelepedett Kádes és Súr között, és jövevényként élt Kérárban. Ábrahám azt mondta Sáráról, a feleségéről, hogy a húga, ezért Abimélek, Gérár királya, érte küldött és elvitte Sárát. Ennyi történne, és ennyi történik, és aztán itt látjuk azt, hogy beüt a baj, mert elviszi Sárát. Azt a Sárát, akiről éppen az előbbi fejezetekben olvastunk, hogy Ábrahámnak azt mondta Isten, Sárától neked fiú fog születni, és nagy népé teszlek általa. Elviszi Abimélek Sárát, jól lett, már jóval túl van 65 éven, de hát szép volt, és tudta ezt Ábrahám is, és bebiztosította magát, és elviszi azt az asszonyt, akinek az ígéret adatott. Azt az asszonyt, akinek fiút kéne szülnie Ábrahám számára, azt az asszonyt, aki így veszélybe sodorja, gyakorlatilag Ábrahám veszélybe sodorja az egész ígéretet. És itt van egy olyan helyzet, amit aztán az ember és Ábrahám nem tud megoldani. Eljön egy ilyen pontig, az ő maga heszével gyakorlatilag, és innen tovább nincs út, hogyan oldja meg ezt a problémát. Azt olvassuk, és a fejezet végén derül ki, hogy jó sok hónap eltelik, mert meddővé tette az egész palotát Isten. Sok hónap telik el, Ábrahám sok álmatlan éjszakát is tölthetett, vagy mit gondolhatott? Nem tudjuk. Az ígéretnek annyi, gondolkozhat, hogy hogyan oldja meg, és nem jut előre egyik percről a másikra, és egyik hónapról a másikra sem. Nem történik semmi. És hol lesz neki gyermeke, hol lesz neki Sárától való gyermeke, amit Isten adott neki. Olyan dolgot cselekszik, amit még a zsidók is úgy értelmeznek, hogy teljesen méltatlan Ábrahám fenntölt egyéniségéhez. Érezzük mi is azt, hogy valami nem stimmel, de hát azért bele kell gondolni, hogy Ábrahám még nem olyan régóta jár Istennel, azzal az Istennel, akivel ő kezdett el a világ eleje óta járni, talán Énokon kívül, meg Ádám és Éván kívül, nincs olyan sok ismerete erről az Istenről. Egy olyan Istenről, akiről nekünk már annyi-annyi információnk van, hogy Ábrahámnak hinnie kellett volna Istenben, hogy Ábrahámnak el kellett volna fogadnia azt, amit Isten mond. Én megőrizlek az úton, én veled leszek, megtartalak. Ábrahám olyat csinál, mégis ami még a zsidók szemében sem tetszik, akik Ábrahámot aztán fölmagasztálják, és hát nekünk sem tetszik. És hát persze, hogy fölmerül az a kérdés, hogy milyen világ az, ahol csak fél igazságot lehet mondani, hogy életben maradj. Milyen világ az, ahol el kell takarnod a teljes igazságot, hogy életben maradhass. Egy varga betű kezdődik. Egy olyan gödör, amiből emberileg nincsen ki. És akkor látjuk azt, hogy Isten cselekszik. Isten cselekszik ezekben a holt hónapokban is. Cselekszik, amikor látszólag nem történik semmi. Ő az, aki egy napon aztán oda megy Abimélekhez, és beszélget vele. Éjszaka, teljes nyugalom, semmi nem történik, tiszta lelkiismeret, mély alvás, és akkor megjelenik Isten, és azt mondja, meg fogsz halni. Meg fogsz halni, mert elvetted azt az asszonyt, akinek van férje. Teljes csöndben Isten így szólal meg. Vajon mit éreznénk mi? Soha nem hallottuk az Isten, soha nem szólt hozzánk, soha nem ismertük, egy pillanatban mégis megszólal, te tudod, hogy ki ő, tudod, hogy ki az, aki megszólít, és hogy van tartalma annak, amit mond. Meg fogsz halni, mert olyat tettél, amit nem kellett volna. Bizony Isten így beszél azokkal, akik nem Istennek a gyermekei, akiknek Isten nem az az Istenük, mint ahogy mi Isten ismerjük őt. Gérár királyához Isten álmában szólt, tehát ezt értette az az ember. Ez volt az a nyelv, ez volt az a kommunikációs csatorna modern szóval, amit ő megértett. De Ábrahámhoz soha nem szólt álomban. Nem olvassuk. És mégis itt azt olvassuk, hogy álomban szól, ő megérti. Ábrahámról viszont azt olvassuk, hogy Isten az ő barátjának nevezi Ábrahámot. Aztán eszünkbe jut az, hogy Jézus is mond jóval később ilyet a tanítványainak, hogy ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Mennyivel jobb az, amikor úgy személyesen szól Isten, amikor személyesen mondja el azt, hogy mi az ő terve, és mit szeretne ő. Megjelenik éjjel, Abimélek előtt, és azt mondja, hogy meg fogsz halni, mert olyat tettél, amit nem kellett volna. És akkor Abimélek mondja, hogy hát ő, neki a szíve ártatlan, ő teljesen jóhiszeműen ment bele ebbe, ő nem tehet az egészről, ártatlan a keze is. És hát Isten ezt biztos, hogy jól tudja. És így is van. Isten jól tudja, olvasok is azt, hogy úgy is mondja, tudom, hogy te szíved ártatlanságában cselekedtél, és ezért nem foglak megölni, hogyha ezt és ezt teszed, hogyha visszaviszed a feleséget, hogyha rendezed a kapcsolatot, hogyha rendezed ezt a bűnt. Hát ők becsapták. De hát látjuk azt, hogy hiába becsaptak, hiába megvezettek, hiába félrevezettek. Hiába vagy benne egy olyan helyzet, amiről nem tehetsz. A kiút mégis az, amit Isten mond, vidd vissza a feleséget. Úgy ijeszti meg Abimélek, hogy talán nem is csak a füle cseng bele, hanem az egész szoba megfordul. És milyen jó az, amikor bennünket, akik ismerjük Istent és az ő szavát. Ő nem így szólít meg bennünket, hogy megcsendül bele a fülünk is. És aztán cselekednie kell Abimélekeknek, különben ott van a háta mögött az ösztöke, ott van a háború, hogy Isten hadba indul ellene, és nem csak meddővé teszi őket, és nem csak lassan kipusztul a ház népe, hanem bizonytalan egyik napról a másikra meghalnak. Ráijeszt erre a hitetlen emberre. Ráijeszt arra, aki nem az övé. Talán eszünkbe jut a fáraó esete, amikor Mózes bemegy a fáraóhoz, és a fáraónál azt olvassuk, hogy Isten megkeményíti a fáraó szívét, hogy ne hallgasson Isten és Mózes szavára. Azért, hogy Isten megmutassa azt, hogy mi az ő terve, hogy mi az ő hatalma, hogy ki ő valójában, megmutassa az ő nagyságát nem csak az egyiptomiak előtt, hanem a választott nép előtt is. Hogy legyenek tisztában azzal, hogy kivel indulnak, hogy kivel mennek ki az Egyiptomból. És eszünkbe jut talán Belsazár, aki egyik örömteli pillanatában meglátja a kezeket a falon, és úgy megijed, hogy halottá válik szinte. Holdfehérré, húg. Mi ez a kéz a falon? És olyan jó, hogy velünk nem így szól az Isten. Talán van olyan pillanatunk, amikor úgy megijedünk Isten igéjétől, de mégis úgy megnyugtat az Isten következő szava, hogy ne félj, én veled vagyok. Talán megrettenünk egy-egy igéjétől, amikor ránk húzza a vizes lepedőt, amikor bebizonyítja, hogy igenis ott van a mi bűnünk, de ott van az ő kegyelme is Jézusban. De nem lennénk az ilyen ember helyébe. De nem lennénk azok helyébe, akiknek Isten így parancsol. Akiknek muszáj cselekedni. Akiknek muszáj átélniük Istennek a tervét. Istennek a parancsolatát. Mennyivel másabb ez annál, mint amikor Jeremiás úgy mondja, hogy csontomba rekesztett tűz ez. Mennem kell és tennem kell. De belülről jövök. Jövő vágy az. Belülről jövő ösztönzés az. Mennyivel másabb belülről ösztönözve lenni, mint kívülről egy hatalommal szembe kerülni. Abimélek és Isten, mint két király, amely föláll egymással szembe csatarendben, és az erősebb győz. És még csak éjszaka van, még nem történt semmi, de Abimélek tudja azt, hogy legyőzték. És mi az első, amit tesz reggel? Föl kell, és elmondja a háza népének, hogy mi történt. Vállalja azt a kudarcot, azt a vereséget. Aztán kiderül az is ebből a beszélgetésből, amit Isten éjjel folytat Abimélekkel, hogy Isten valóban látja az ő ártatlanságát. Látja azt, hogy tényleg őt megvezették, úgy van, ahogy Abimélek mondja. És ezért van kiút, mert nem veszett el teljesen a dolog, mert még előttünk áll, amit lehet még tenni. Azt mondja, ugyanúgy érvel Abimélek, mint ahogy Ábrahám érvelt Istennel szembe, amikor ő el akarta pusztítani Sodomát. Uram, te vajon elpusztítod-e az ártatlan a bűnössel együtt? Mint hogyha megcserélődnek a szerepek. Ábrahám, aki bűnössé vált, pedig igaz volt, és Abimélek, aki igazzá lett, egy dologban, egy ügyben, pedig bűnös volt, pedig egy világi, egy pogány király volt, akinek nem Jahve volt az Istene, hanem sok más Istene volt. Megfordulnak a szerepek, és hát így van mind a mai napig, hogy megfordulhatnak könnyen a szerepek. Olyan könnyen válunk mi is egy adott pillanatban hamissá, bűnössé. És olyan jó az, amikor Isten nem úgy csatarenddel jön velünk szembe, hanem az ő kegyelmének szavával. Vidd vissza az asszonyt, akinek van férje, akit elhoztál. Az egész történetben, míg Abimélekkel beszél Isten, egyszer sem olvassuk Sárának a nevét. És Abimélek mégis tudja, hogy kiről és miről van szó. Amikor úgy tudjuk azt, hogy valami olyan furcsa, hónapok telnek el, talán ő is minden nap így ért, hogy még nem érintette azt a nőt, még csak ott van, még csak felkészül majd a nagy napra, még talán megismerkedik vele, még nem vette feleségül, de minthogyha nem lenne valami rendben. Tehát amikor Isten itt megszólítja, akkor Abimélek tudja, hogy kiről van szó pontosan. Ő érvel Istennel. Érvel, hogy én, Uram, igaz vagyok. Engem megvezettek. Én ártatlan vagyok, nem is nyúltam még ehhez az asszonyhoz. És Isten hallgat rá. És mennyivel inkább hallgat azokra az Ábrahám félékre, akiket ő a barátainak nevez. Mennyivel lehetne inkább érvelnünk Isten előtt, mint ahogy érvel egy Mózes, ahogy érvel Nehémiás is egyes imádságaiban, ahogy érvelnek hívők a Bibliában Isten előtt. Uram, megígérted, megtartod, betartod, tartsd be. És aztán arról olvasunk, hogy Istennel beszélget Ábrahám. Hosszú hónapok telnek el, és végre Ábrahám beszélget Istennel. Talán nem az első pillanattól kezdve könyörög, de most azt mondja Isten maga, hogy Ábrahám imádkozik érted. Talán nem az első pillanattól kezdve tud imádkozni ezért a hitetlen királyért, de eltelnek hosszú hónapok, és végre Isten azt mondja, hogy imádkozik érted. És nem ellened, nem az a szó szerepel ott, hanem érted. Végre megint imádkozva találjuk Ábrahámot. És olyan csodálatos az, hogy közben, miközben Ábrahám végre elkezd imádkozni, Isten már hosszú hónapok óta cselekedett. Nem láttunk semmit belőle, nem látott Ábrahám semmit az egészből, hogy az egész palota ház népe meddő. Ez úgy szépen a mélyben dolgozik, és munkálkodik aztán majd egy adott pillanatban úgy, hogy Abimélek megérti, hogy miért is volt meddő az én házam. És Ábrahám imádkozik, és látszólag nem történik semmi. Éjszaka van. Még reggel sincs, amikor majd jön Abimélek, még nem történik semmi, még talán órák, vagy esetleg hetek kérdése is, de ő már imádkozik, és Isten pedig már cselekszik. Még ajkamon sincs a szó, még 3-4-5-8 hónap, hogy én imádkozom, de Isten már cselekszik. Isten már készíti elő a munkáját. Isten már tudja azt, hogy mi lesz az én következő helyem. Mi lesz az a következő, ahova mennem kell, amit tennem kell, a munkahelyem, a feladatom, az ismerőseim, akikkel beszélgetnem kell. Még ajkamon sincs a szó, még az imádság sem formálódik, Isten már készíti előre az én következő helyemet. És azt olvassuk Ábrahámról, hogy próféta. Ez a szónak az első előfordulása ebben a Bibliában, az egész Bibliában, hogy próféta. És valószínűleg nem olyan értelemben, mint később Elizeus vagy Illés volt, hogy Isten igéjét hirdeti, de olyan értelemben mindenképpen, hogy Isten igéjét éli a többiek elé. Megéli azt, amit Isten mondott. Hogy Ábrahámnak semmit nem kellett mondania sem, csak egyszerűen élnie, és pusztán az ő élete bizonyság arról, hogy Isten van mögötte. És meglátják az emberek, akik körülötte vannak, hogy Isten hívta el őt, és Isten cselekszik benne és általa, és neki más Istene van, mint nekünk. Neki nincsenek szobrocskái. Hát ez már abban az időben magáért beszélt. Nincsen külön kis bálvány terem a sátor a hátuljában. Teljesen más életmódot folytat. Az egész életmódja bizonyság arról, hogy Isten az Istene, és nem valamiféle termékenységi istenek. És imádkozik. És nem a király ellen imádkozik, hanem a királyért. Teljesen más életmód, mint amit a hitetlenek élnek. Eszünkbe jut az, amit mond Pál apostol is. Mondja a Timóteusnak, hogy intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban lévőkért. Tartassanak könyörgések, és nem a király ellen, hanem a királyért. Óriási különbség, ami megkülönbözteti a hívőt a pogány világtól, a hitetlenektől. És nem a saját feleségéért, és nem a saját életéért könyörög csupán, hanem kifelé is tekint a királyért, a feljebb valóért. És miközben Ábrahám esedezik és könyörög, aközben Isten már rég cselekszik. Isten már rég tevékenyen ott van. Beszél a királlyal. Talán el se lehetett volna egy ilyen helyzetben képzelni, hogy Abimélekkel, egy hitetlennel, egy Isten beszéljen. Egy hitetlennel beszélgessen az Isten. Egy hitetlennel tartson lelki gondozói beszélgetést. Egy hitetlent vezessen, egy hitetlent vezessen meg, egy hitetlent irányítson, ugyan már. Talán nekem kell változnom, talán nekem kell gyónnom, talán nekem kell jobb útra térnem. Általában ilyen gondolataink van, nekem mit kell változnom. Tehát egy hitetlennel Isten mit tehet? És látjuk azt, hogy Istennek igenis vannak módszerei, igenis van hatalma arra, hogy munkálkodjon a hitetlen életében is. És aztán egy harmadik pont, hogy Abimélek beszélget Ábrahámmal. Abimélek eléáll először a házanépének, és vállalja azt, ami történt. Beismeri. Beismeri, ha talán nem is a bűnét, de beismeri a vereségét. Hogy eljött ellene egy király, egy láthatatlan király, és legyőzte. Egy királyt legyőzött. Hogyha kicsit körülnézünk, biztos ismerünk olyan embereket, olyan családfőt, vagy éppen asszonyságot, aki olyan despotikus. Vagy olyan vállalkozót. Vagy olyan valakit, aki el nem tudja képzelni, hogy másképp is történjenek a dolgok, mint ahogy azt ő elgondolta. És itt van egy olyan király, aki király, hát egy király nem igazán tudja elgondolni, hogy másképp is történhetnek dolgok, mint ahogy én azt elgondoltam. És íme eljött ellenem egy láthatatlan, és legyőzött. És olyat teszek, amit nem gondoltam, és nem gondolta volna a háza népem sem, hogy olyat fogok tenni valaha is. Hogy teljesen megfordulok, és a másik irányba megyek. Hogy visszaviszek a háremből valakit. Hát milyen meglepő dolog. És az egész háza népem olyan furcsán néz rám, hogy olyat teszek, amit nem gondoltak volna el soha. Hogy legyőztek. De még mindig semmi nem dőlt el, még mindig semmi nem történt, mert még abban a pillanatban vagyunk, amikor a tékozó fiú ott a vályú mellett azt mondja, hogy hát nekem haza kéne mennem, otthon sokkal jobb. Otthon lehet bőségesen is enni. Ezen a ponton vagyunk. De innen van tovább is. A tékozó fiú is elindul hazafelé, és ez a király is elindul Ábrahám felé. Megteszi az első lépéseket, és odaér Ábrahám elé is, és aztán Ábrahámnál beszélgetésbe elegyedik vele, és jól meg is pirongatja Ábrahámot. Te a nagy igaz, te a nagy hívő, akinek ilyen istene van, aki legyőzött egy király, pedig nem történt semmi látszólag. Te, akinek ilyen istened van, hogy tehettél ilyet, amit senki nem tesz? Amit senki emberfia nem tesz? Hogy eszembe jut az, amikor mondják a munkatársak, hogy és ezt pont te mondod. Hát te nem mondhatsz ilyet. Hát te nem tehetsz ilyet. Amikor a hívő egy kicsit úgy átbillen a másik oldalra, és olyat tesz, amit emberek nem is tesznek. Vendég voltál, befogadtunk, elfogadtunk, helyet adtunk. Élhettél, nem háborúztunk ellened. És te olyat tettél, hogy az egész országomat, az egész várost bajba került miattad. Bajba sodortad. Te a nagy igaz, te a nagy hívő. De olyan jó itt olvasni azt is, hogy az Abimélek kíváncsi arra, hogy miért tetted? Miért tetted? Mi indított erre? Amikor egy király megkérdezi, hogy miért tetted? Ez valami fantasztikus. Amikor egy despota kicsit elgondolkozik, hogy miért történt az. Amikor mi elgondolkozunk, hogy nem úgy gondoltam, de miért történt az úgy, ahogy. Miért tetted? Miért történnek úgy a dolgok, ahogy történnek? És aztán kiderül, kiderül, hogy Ábrahámban mi is munkálkodik, hogy Ábrahám mit hoz attól a pillanattól magával, amióta Isten elhívta. Két dologról olvasunk. Itt gyakorlatilag arról, hogy látszólag mondott igen Istennek, volt egy látszólagos bizalma. Azt mondja Isten, hogy menj ki arról a földről, és beviszlek arra a földre, amit én választottam neked. És Ábrahám látjuk, hogy fölszedi a cokmokot, minden sátort, az embereket, az embereit, az állatait, mindent, és elmegy, és elindul. De a kis agyacskájában van valami okosság. Olyan helyre megyek, ami pogányvidék, ahol sokkal nagyobb bűn házasságot törni, mint embert megölni. Erről van írásos bizonyíték és dokumentum, mert egy fáraóról olvasunk, hogy megbízza a herceget, hogy szerezzen a háremben egy bizonyos asszonyt, a férjét pedig tegye a láb alól. Vannak ilyenek, abban az időben is voltak, és éppen ezért kiokoskodja Ábrahám már az első percektől, hogy Sára, abban mutasd meg a te szeretetedet irántam, hogy valahol megállunk, valahol letelepedünk, mindenhol azt mond, hogy én a bátyád vagyok, te pedig a húgom. Ez úgy, ahogy igaz is, valószínű nagybáty és unokahúg kapcsolatban voltak, úgy, ahogy igaz is, de a lényegen azért mit sem változtat. Viszont már volt egy hasonló helyzete Egyiptom földjén, pogányvidéken, végképp pogányvidéken, ez pedig itt az ígéret földje lenne. És akkor is Isten mentette ki, és most is aztán Isten menti ki, és abból az esetből nem igazán tanult, de most látjuk azt, hogy ez az utolsó pont gyakorlatilag, amikor a saját okosságára és eszére és bölcsességére támaszkodik, és aztán ezután már nem a maga igazsága és okossága fog érvényesülni, hanem azért megkérdezi Istent is, és hallgat Istenre. Van egy látszólagos bizalom Isten felé. Elindulok. De ott van a menekülő út, azért én saját okosságom, hogy nehogy már engem megöljenek azért, mert Sára ilyen szép. Elindulok egy bizonyos úton, Istennel indulok el, de van valami olyan saját okosságom, a magam visszavonulási útja. Bebiztosítom magamat egy kicsit. És ez a történet végre eléri a célját, hogy Ábrahám föladja a maga kis okosságát, maga kis bölcsességét. És a másik dolog pedig ezek az előítéletek. Azt mondja Ábrahám, hogy tudom, hogy ez a környék olyan környék, hogy ezen a környéken ez dívik, tapasztaltam is, hogyha nem azt mondom, hogy a húgom, hanem a feleségem engem megölnének, hát láttam a környezetben, hogy mik történnek. Hogy férjeket eltettek lábalól, hogy az asszonyt a király háremébe vihessék, és ott több ilyen városkirályság volt. Biztos, hogy ez a vidék is olyan, mint a többi. Biztos, hogy te is, ez a király is olyan, mint a többi. Biztos, hogy ez az ember is olyan, mint a többi. Statisztika. És tudjuk azt, hogy a statisztikában az, ami nagyon kívül esik az átlagon, azt elhagyják. Mint hogyha följebb, mint hogyha lejjebb van. Azt elhagyják. De vajon te a statisztikának élsz? Tudjuk azt, hogy Magyarország 90%-a biztos, hogy pogány, még hogyha templomba jár is. Valami kevés embernek van, és most valószínű kis számot mondtam, valami kevés embernek van olyan hite és olyan élete, amely Istenről tanúskodik. És tudjuk azt, hogy az emberek nagy százaléka ma elutasítja Istent, és nem is lehet velük beszélgetni, és nem is lehet őket megmozdítani, és nem is lehet őket kitéríteni a materialista gondolkodásmódjukból, és biztos az is olyan. Biztos nem is lehet vele szót érteni, van egy kis okosságom, kicsit hívő vagyok, kicsit megyek velük inni is, vagy beszélgetni, vagy stb. Kicsit vállalom az ővelük való közösséget is, meg magaméval is. A menekülő út kell. Különben kinézne, különben nem érzem jól magam a munkahelyen, különben nem érzem jól magam sehol sem. Hát így meg aztán végképp nem. A magunk is okossága és előítélete az, ami bajba sodol sokszor. És hát igen-igen nehéz egy ilyen helyzetben, mint amiben belekerül Ábrahám is, hogy most az életem sem drága nekem. Pál apostol már eljut addig. Ábrahám még nem. Ábrahám még nem, de majd el fog jutni. Mert végigjárja azt az iskolát, amit Isten számára eltett. Aztán Abimélek azt mondja, és kimondja azt, hogy Sára ellen bűnt követett el, és kiderül az, hogy hát hogy tehetsz olyat, amit ember nem tesz a másikkal ezen a vidéken, kiderül az, hogy a házasságtörés olyan bűn, amit itt nem akceptálnak. Hogy a házasságtörés, és ez a féligazság, és ez a gondolkodásmód, ez nem olyan dolog, amit itt elfogadnának. Már megint, mintha Abimélek igazabb lenne Ábrahámnál. Hogy házasságot törni bűn. És mondja ezt az az Abimélek, aki pogány, és abban a korban, amikor még nem adatott a törvény a zsidóknak. És ugye eszünkbe jut az, amiről Pál apostol beszél, Rómaiakhoz írt levélből, tehát amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, ami a törvény, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Aki nem akarja megtartani az Isten törvényét, ami belé van írva a szívükbe is. Ami bele van írva a szívükbe is. Abimélek, hát még törvény sehol sincs, hát még Ábrahám se hallott törvényről. És Abimélek, aki pogány, tudja, hogy mi a helyes. Tudja, hogy mi a helyes. Meglepő. És Ábrahám, aki azt gondolta, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, csupa előítéletek, kiderül, hogy Abimélekben van valami Isten félelem. Attól az Istentől minden esetben fél, aki egy egész hadsereggel jön ellene. És szembe teszi az életét önmagával. Ha nem engedelmeskedsz, meghalsz te is, és a házad népe is. Vannak ilyen helyzetek. Vannak ilyen ismerős helyzeteink talán, amikor azt gondoljuk, hogy itt már nem érdemes beszélni, már nem fog semmi változni, ez istentelen hely. És Pál apostol is majdnem eljutott eddig, Korintusban, na most már aztán elegen van, annyira makas, annyira nyakas egy nép, mindig ellenállnak az evangéliumnak, mindenben ellenállnak Istennek, elmegyek innen. És akkor Isten megszólal neki éjjel, és azt mondja, hogy maradj csak itt, hirdesd az evangéliumot, nekem sok népem van ebben a városban. És két hosszú levél is származik abból, amit itt Pál apostol aztán munkált. Két hosszú levél, hogyha Pál apostol elment volna ebből a városból, úgy, ahogy ő azt elgondolta talán, föladta, akkor nem lenne. És nem lett volna Korintusban gyülekezet sem. Abimélek aztán békét köt Ábrahámmal, letelepíti, vagy hát megengedi, hogy maradhasson azon a vidéken. Azért meglepő, a fáraó annak idején, amikor Egyiptomba tette ezt ugyanezt Ábrahám, akkor kizavarja az országból. Kizavarja az országból. És most itt azt olvassuk, hogy az ígéret földjén valamiért maradnia kell. Mert az ígéret földje az az Istentől kapott ígéret földje. És még egy Abimélek sem mondhatja azt, hogy az ígéret földjéről elinnem. És arról is olvasunk, hogy Sárát is megjutalmazza, adtam a bátyádnak 1000 pénzt. És ez fogja be a te szemeidet mások előtt. És mit jelent ez? Olyan furcsa, mintha lefizetnék, hogy mintha semmi sem történt volna, de azért történt valami. De itt nem erről van szó, hanem így fejezi ki a héber gondolkodásmód. Azt jelenti, hogy a rabszolgának soha nem adtak ekkora vagyont. Csak szabad úrnőnek. Csak szabad úrnőnek. És Isten azt is mondja, hogy tudom azt, hogy ártatlan vagy, hogy nem tettél semmit, Sára ellen, nem védkeztél ellene, de küld is vissza. És ezért jöttem ma éjjel hozzád, hogy ne is védkezhess ezek után sem. Mert már talán elkészült, hogy holnap lesz a nap. holnap lesz a esküvő napja. És Sárát is így úgy küldi vissza, hogy amikor a következő fejezetben azt olvassuk, hogy azután meglátogatta az úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az úr Sárával, akkor megígérte, és Sára teherbe esett, akkor föl sem merül bennünk az, hogy esetleg ott a Gérári királynál történt valami. Nem. Nem és nem. Mert Isten elrendezte azt, hogy ne érhessen Sárához. Azt, amit Ábrahám így tönkretett volna, így elrontott, azt, amit úgy bevezetett a zsákutcába és egy mély ködörbe, és nem lehetett onnan kihúzni semmit, és nem volt már onnan kiút, azt Isten ezért az emberért jóvá tette. És hány ilyen helyzetünk van, amikor mi rontunk el valamit? Amikor mi teszünk valamit úgy tönkre, hogy Uram, ebből meg hogy lesz innen kiút? Amikor a fél életemet tönkretettem? Vagy amikor az egészet? Vagy amikor azt a helyzetet? Vagy olyat mondtam a másiknak, amivel tönkretettem ezt vagy azt, vagy az életét? És abból, és amikor nem lehet úgy visszaszívni, visszacsinálni a dolgokat, akkor látjuk Istennek a kegyelmét, hogy neki még onnan is van kiútja. Hogy nála még lehetséges onnan is valami újat kezdeni, azt is felhasználni úgy, hogy Ábrahám javára legyen. És a következő fejezetben megszületik Izsák, és aztán még próbára teszi Ábrahámot Isten, de már úgy fölfelé ível az Istennel való élete. De már úgy, mintha kicsit egyenesbe kerülne. Sok mindent megtanult ez alatt is Ábrahám. Lám vannak olyan bölcsességeink, amik édeskevesek Isten országában. Lám vannak olyan dolgaink, amit ugye látszólag, amikor Istennel járunk, és Isten útján járunk, hogy megtartjuk a visszavonulási utat. Lám vannak előítéleteink, és lám vannak Istennek kiútjai a magunk gondolatából és magunk okosságából. És olyan jó egy Abimélekről olvasni, aki ugyan pogány volt, akinek nem Isten volt az Istene, de aki megalázta magát. És mennyivel inkább így van ez az új szövetségben. Amikor Péter azt mondja, hogy alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, és hadd hagyjak ki egy pár szót, minden gondotokat őre elvessétek. Hogy azzal alázzuk meg magunkat Isten előtt, hogyha minden gondunkat őre elvetjük. Lehet, hogy vannak elpuserált dolgaink az életben, lehet, hogy vannak tönkre tett és zsákutcába szaladt dolgaink, de alázzuk meg magunkat Isten előtt. És állítsuk helyre, nem maradjunk azon a ponton, mint ahogy maradt volna esetleg a tékozó fiú, de nem maradt, mint ahogy ő is, Abimélek is bevallotta a dolgokat. A háza népének elindult azon az úton, amit Isten bízott rá. Alázzátok meg magatokat azzal a hatalmas Isten keze alatt, hogy minden gondotokat őre elvetitek. És lehet, hogy most nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, és lehet, hogy most nehéz családi helyzetben vagyunk, és lehet sok minden a mi életünkben, mert bonyolítani is tudjuk, de Isten helyre tudja tenni mindazokat. Mert hogyha egy Abimélekkel így tudott munkálkodni, Abimélekben így tudott munkálkodni, mennyivel inkább tud bennünk munkálkodni, akiknek Jézus a Krisztusuk, a megváltójuk, és akiknek azt mondta, hogy íme az én lelkemet adom belétek. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, tényleg csak csodálkozni és csodálni téged tudunk megállni előtted. Tényleg csak ámulni tudunk, ahogy útjaid vannak ott, ahol nekünk már nincs sem útunk, sem gondolatunk, sem kiút, sem bölcsesség, sem semmi emberi nem segít. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert nem zsákutcába vezetsz bennünket, hanem célod van a mi életünkkel. Áldunk azért, mert még egy pogánnyal is, egy hitetlennel is tudsz úgy beszélni, hogy a te utadat, a te akaratodat cselekedje. És mennyivel inkább igaz ez ránk, akiknek megígérted a te lelkedet. Akiknek azt mondtad, hogy a Szentlélek templomai vagyunk. Köszönjük az új szövetséget, amit kötöttél Köszönjük, hogy a te törvényedet a szívünkbe helyezted. Ó, óvj meg bennünket attól, hogy a saját utunkon járjunk, a saját bölcsességünk szerint, hogy megmaradjunk esetleg abban, amiben nem kéne lennünk, amiből már kivezetnél és tovább vezetnél, és add azt, amire Ábrahám is aztán eljutott, hogy a puszta jelenléte és bizonyság volt te rólad. És te harcoltál érte, és te bizonyítottad, hogy Isten az Isten, és Jahve van egyedül mindenek fölött. Szeretnénk téged így követni és imádni. Szeretnénk téged így megismerni, mint mindenható Istent. És szeretnénk, hogyha úgy tudnánk tündökölni ebben a világban, mint csillagok az éjszakában, akik irányt és utat mutatnak, megvezetik, megmutatják a hozzád vezető utat. Szeretnénk olyanok lenni, akik ha nem is szólnak, mégis bizonyságok. Kérünk, Urunk, ezért. És kérünk azért, hogy ebben a pogány világban, ahol valóban a statisztikák azt mutatják, amit, hadd tudjunk mégis nyíltan fordulni munkatársainkhoz, embertársainkhoz, rég nem látott családtagokhoz, emberekhez, szomszédban vagy bárhol, hadd tudjuk a te igédet, a te személyedet közvetíteni, képviselni. Hiszen ezért rendeltél, ezért teremtettél bennünket erre a földre, hogy képmásod, hogy képviselőid legyünk. Kérünk, hogy te erősítsd meg a meglankadt kezeket, egyenesítsd föl a meglankadt térdeket. Adj újabb lendületet, ami életünknek ad a te lelkedet és tüzedet. Kérünk, hogy te magad vezess a te utadon. És kérünk, hogy bocsásd meg valahányszor nem a te igéd szerint cselekedtünk. Szeretnénk tovább lépni. És kérünk, ami országunk vezetőiért, te tudod, hogy miben vannak, hogy gondolkoznak, de értük, kérünk és nem ellenük. Urunk, ez a nép csak azt kapja sokszor, amit megérdemel. És te látod, hogy sokan elmondhatnánk, hogy ártatlanok vagyunk, de mégis Ézsaiással együtt valljuk, hogy elvesztünk, mert tisztátalan ajkú nép között lakunk. És sokszor elmondhatjuk azt, hogy mi magunk sem tündöklünk. Köszönjük, hogy mégis kegyelemmel fordulsz felénk, mert hogyha egy Abimélekkel így cselekedtél, és kihoztad őt a halál árnyékának völgyéből, akkor sokkal inkább kegyelmet gyakorolsz azokon, akiket már megváltottál. És kérünk a hitetlenekért, akik még bizonytalanak, akik még nem tudják, hogy érdemes-e veled járni, akikben még ott van az okosság, a bölcsesség, a maguk értelme szerint, hogy elindulok talán veled, és eljárogatok templomba és gyülekezetbe, de aztán megtartom a magam okosságát és a visszafele vezető utat is. Kérünk, adj szilárd hitet, erősítsd a mi hitünket, oly nagy szükségünk van rád, oly nagy szükségünk van a mindennapokban te reád. Amen.